Jó napot kívánok! Köszöntök mindenkit! A MAT projekt ünnepkör rendezvénysorozat negyedik alkalmával. Ma a bölcsességről fogunk egy kicsit beszélgetni. Varga Szemes László vagyok, és szeretettel köszöntöm a vendégeinket.
Szeretettel köszöntök én is mindenkit.
Vognár Szilvia, énekes, és Bozókiné Tengely Anna, a keresztény közösség lelkésze lesznek ma a beszélgető partnereim. Bölcsesség. Ez az egész rendezvény sorozat, így advent idejében Platónnak a gondolatköréből indult ki, és ezekhez az erényekhez, ahogy ő nevezte ezeket, ehhez kapcsolódik. Bár most, ahogy így készültem a beszélgetésre, néztem egy gondolatot arról, hogy tulajdonképpen jobb lenne, hogyha ezeket kiválóságoknak lehetne fordítani az erényektel, mert mindenféle kiválóságra gondolt akkor ő, amikor erről beszélt. Kiválóságok, amik az embert ahhoz segítik, hogy hogyan lehet boldog. És akkor az első héten az igazságosságról, aztán a mértékletességről, aztán a lelki erőről, bátorságról volt szó, és akkor már elérkeztünk a bölcsességhez. Úgyhogy az első kérdés nagyon egyszerű, és csak arra gondoltam, hogy beszéljünk egy kicsit arról, hogy mit gondoltok a bölcsességről. Mi jut eszetekbe arról, hogyha ez fölmerül? Bölcsesség.
Bevallom töredelmesen, hogy végigolvasva a 4-7 tematikáját, az jutott eszembe, hogy nagyon sokat tudnék beszélni az előző 3 témakörről, és a bölcsességnél erősen elgondolkoztam, hogy vajon mi mindent lehet, vagy kellene elmondani, így 50 percben, hát az olyan soknak tűnik, mert hogy az ember nem szokott, azt hiszem, hogy nem nagyon szokott erről konkrétan gondolkozni, vagy hogy ő bölcs cselekedetet, gondolatot szülte éppen ma, tegnap előtt. Tehát ez a fogalomkör nem úgy játszik szerepet az életünkbe talán, mint a többi. Mert hogy ez nap mint nap elhangozhat, hogy ez nem volt igazságos. De örülök, mert olyan igazságos volt, és ez szép így. Vagy hogy mondjuk nem volt elég lelki erőm, annyira szerettem volna valami többet adni. Ezeket gyakrabban használjuk, de azt valahogy nem szoktuk megfogalmazni, hogy hát képzeld, anya, úgy örülök, mert ma bölcs voltam. Ez még nem szaladt ki, azt hiszem, a számon. Úgyhogy ez volt az első gondolatom.
Nagyon jó.
És ahogy így készültem erre a hétre, így gondolkodtam, hogy mi is a bölcsesség, hogy mi a tudás, mi a különbség a tudás és a bölcsesség között. És akkor így próbáltam meséket, történeteket így visszakutatni az emlékeimbe, hogy mit mondanak például, amikor egy bölcs öreggel találkozik valamelyik mese szereplőnk, és akkor, hogy mitől bölcs, vajon egy bölcs, vagy regényekből, és akkor, hogy ez a korral jár vajon, hogy a bölcsesség az megérkezik, és vajon minden idős ember bölcs automatikusan, vagy nem, vagy tényleg akik nagyon okosak, azok bölcseket, tehát hogy így játszottam sokat a gondolattal, és aztán sok mindent kihajítottam, és azt mondtam, hogy nem, ez sem a bölcsesség, és aztán remélem majd most így az 50 percünk végére megfejtjük együtt, és majd segítetek ti is, nekem is tovább menni, hogy bölcsüljek a beszélgetés által, mert hogy azt találtam, hogy ez egy folyamat, mert hogy leginkább ez a bölcsé válni, ez talán egy nagyon fontos dolog, és abba bízom, hogy mi együtt is, meg talán akik majd nézik ezt a beszélgetést, ők is a bölcsesség útján egy picit tovább juthatnak.
Ez milyen érdekes, mert ezt mondtad, hogy ez így a korral jár, meg ez egy folyamat, és nekem is volt egy ilyen gondolatom, hogy akkor ez a bölcs öregemberrel találkozik, a legény, aki elindul, és tehát akkor ez a korra jár? Tehát akkor az idősek privilégiuma? Vagy beszélhetünk olyan bölcsességről is, ami mondjuk a gyerekekhez tartozik? Vagy vagy az okos emberek? És akkor majd mindjárt átérhetünk talán arra, hogy a bölcsek, akik jöttek Napkeletről, vagy a pásztorok, akik ott voltak és hallották a híradást, de hogy akkor mi a helyzet itt a gyerekekkel, vagy a gyerekjátékokkal, vagy a dalokkal, vagy a népdalokkal, vagy ezekkel a területekkel. Ebben van bölcsesség?
Hát ha a népi bölcsesség felől közelítünk, akkor ez egy rendkívül gyakorlati dolog kell legyen, mert a néphagyományban alapvetően gyakorlati dolgok kötődtek a bölcsesség fogalmához, tehát mondjuk számtalan mondást ismerünk, ami az időjárás jóslásra vonatkozik. Tehát olyan gondolatok, amelyek kapcsolódnak a természet rendjéhez, a természet jó ismeretéhez, gyakorlati tapasztalatokhoz, de akár egy szakmán belül is, vagy olyan etikai, erkölcsi dolgokhoz, amelyekhez szükséges egyfajta élettapasztalat, belátás, türelem. Tehát, hogy valószínűleg azért kapcsolódik számunkra az életkorhoz valamilyen módon a bölcsesség fogalma, mert hogy idővel van nagyobb esélye arra az embernek, hogy megszerezze azokat a tapasztalatokat, gondolatokat, amelyek által megfontoltan, előrelátóan, okosan tud cselekedni, vagy belátóan tud cselekedni. A gyerekek kapcsán nem a bölcsesség merül fel bennem első fogalomként, tehát az ő tisztaságuk és őszinte kiszólásaik nem feltétlenül tapasztalati eredmények. Valószínű, hogy az ő nagyon nyitott, világra nyitott lelkületük és szellemiségük megenged olyan megfogalmazásokat, vagy olyan mondatokat, gondolatokat, cselekedeteket, ami esetleg a felnőttek világának, vagy a felnőttek számára már meglepő, vagy mi óvatosabbak lennénk, vigyáznánk magunkra, hogy mit, hogy fogalmazunk, nehogy bántódás érjen, nehogy másokat megbántsunk. Tehát felépül sok-sok olyan fal a társadalmi folyamatokban, ami a gyerekek körül még nincs. De ezt én elsősorban nem bölcsességnek nevezném.
Ez különös, amit így mondasz, mert hogy én meg pont ezt gondoltam, hogy van egy eredendő bölcsesség, talán egy kicsi gyerekbe, amikor most így az unokámat néha látom, és ahogyan néz, és ahogyan azt látom, hogy belém lát, és ő többet tud rólam, talán, mint én magamról, vagy máshogyan. Tehát, hogy hoz valamit így az égi világból, a születése előtti bölcsességéből, és ahogyan emberré lesz, abban van még egy teljesen érintetlen tisztaság is, de hogy ahogyan járni, beszélni, gondolkodni tanul egy kicsi gyerek, hát az a legnagyobb csoda és a legnagyobb bölcsessége így az emberré válásnak. És egy kicsit így mindig figyelem is, hogy az evangéliumban, hogy Krisztus mondja, hogy engedjétek hozzám a gyerekeket. És ezzel a tisztasággal is, hogy a bölcsességben van egy tapasztalat is, amit aztán elveszítünk. Hát, hogy 3 éves kor után szerintem, ahogy jön a tudás, hogy mi mindent kell tudni, és csinálni, és beállni a sorba, mondjuk, és akkor azt gyakorolni, akkor ez az eredendő bölcsesség, minthogyha így bekendőznék, vagy így elfednék, és aztán majd a sok-sok küzdelem, és kudarc, és tapasztalat útján meg lehet újra bölcsé válni, de az meg már az ember által megszerzett bölcsesség. Tehát, hogy ahogy Laci így kérdezted, hogy van-e a gyerekekben, én azt gondolom, igen. Tehát, hogy ezt tudom mondani erre a tisztaságra is, de hogy az még így az isteni világ bölcsessége, ami benne megnyilvánul, és még nem nem ő maga küzdött érte, és hogy ahogyan nagyon sok mindent elveszítünk az életünk során, és újra vissza kell találnunk hozzá, vagy újra ki kell küzdenünk, az egy másik út, egy másik minőség. Hát, hogy így földivé lesz, és újra fel tudjuk emelni talán, hogy ebből a földhöz ragadtságunkból újra egy kicsit így az égihez emeljük az időskori bölcsességet.
Igen. Ez érdekes, ahogy most ezt így mondtad, mert ugye tovább menve, akkor ez az, van ez a mondat is az evangéliumban, hogy ha nem váltok olyanokká, mint a gyermekek, soha nem láthatjátok meg az Isten országát. Hogy ez is ehhez kapcsolódik akkor?
Hát azt gondolom, tehát hogy egy picit igen, tehát hogy az a tisztaság, tehát hogyha a bölcsre gondolunk, tényleg mennyi tudást összeszedünk mi emberek, és milyen balgán tudjuk néha azokat használni. Mert hogyha a bölcsességre azt gondoljuk, és akkor talán menjünk tovább bele, és majd visszakanyarodunk biztos a pásztorokhoz, meg a királyokhoz is, hogy tapasztalatot szerzünk, és tanulunk, és tudást szerzünk, és mégis vagy nem használjuk, vagy nem jó időbe, vagy nem a megfelelő helyen, tehát hogy nagyon sok hibát tudunk ezzel elkövetni, hogy ami tudásunk van, azt tudok én nagyon sok lenni, például az én tudásommal, és akkor még nem vagyok bölcs. Tehát hogy hiába tanultam meg nagyon sok mindent, és okosabb vagyok valakinél, de nem vagyok bölcsebb, hogyha ezt nem érzékelem, hogy arra szükség van-e, vagy nem. Éppen egy mesét olvastam valamelyik nap, és hogy egy kicsi fiú, a király ki akarja választani, hogy ki az, aki az uralkodásba segíteni fog neki, és egy kicsi fiú azt mondja ott így a sor végén, hát, hogy ő szinte semmit nem tudott csinálni, mert el akart menni gyomlálni, segíteni valakinek, de az a valaki azt mondta, hogy inkább beszélgess velem, és leültünk, és jókat kacagtunk, és nem gyomláltuk ki a kertet. És így tovább mondja a példákat, és akkor azt mondja a király, hogy te segítettél a legtöbbet, mert meghallottad, hogy a másiknak mire van szüksége. Nem azzal, nem azt akartad neki adni, amit te gondoltál, hogy neki kell, hanem hogy meghallottad, hogy ő mire vágyik. És hogy itt ez szerintem egy nagyon fontos pont, hogy a bölcs hallgatni tud, és észreveszi, hogy abban a pillanatban, vagy abban a helyzetben mire van szükség. És hogy van, amikor tudásra, van, amikor cselekedetre, van, amikor meg csak arra, hogy csendbe legyünk. És hogy talán ezt tudják még tisztán a gyerekek. Hát, hogy valahogyan élnek abban a pillanatban, amiben vannak, és nyitottak. Hát, hogy olyan fülük, szívük van, amivel észreveszik, hogy most mire van szükség, és most mi az, ami itt passzol.
Jó, és mi a helyzet akkor ezekkel a pásztorokkal, meg a bölcsekkel, akik jönnek? Mert most közeledünk a születés ünnepéhez, és akkor az egyik történetben, Lukácsnál azt olvassuk, hogy ott vannak a pásztorok, és a mezőn vannak, közelben fekszenek a mezőn, a földön fekszenek, és jön az angyali sereg, és mondja nekik az üzenetet. A másik történetben Máténál azt halljuk, vagy azt olvassuk, hogy jönnek a bölcsek, a napkeleti bölcsek, messziről jönnek, figyelik a csillagot, azt követik. Úgy tűnik nekem, mint ez egy másfajta tudás, ami a két, vagy másfajta bölcselet. Nem, itt ez nagy kérdés, amit az Anna itt feszegetett, hogy akkor tudás, okosság, vagy bölcselet. És akkor ők jönnek, és nagy pompával jönnek, és nagy sereggel, és sok szolgával, meg állatokkal, és ők is jönnek, és köszöntik a gyermeket. És hogy mondhatjuk azt, hogy ebben kétféle tudás, megélés, bölcsesség van?
Hát ezt meghagynám Annának, de a kétfélére reagálva, az az Ószövetség több pontján megjelenik, hogy a szív és az értelem az egy összefüggő egység. Tehát, hogyha bölcs szívvel áld meg a teremtő egy mesterembert, amelé nem tette oda senki, hogy bölcs értelemmel is, vagy bölcs gondolatokkal, hanem ez egy egységet alkot. És azt gondolom, hogy ez mindenképpen fontos abban is, amit Anna eddig mondott, meg egyáltalán, amikor a bölcsességről beszélünk, hogy ez nem csak egy kognitív tulajdonság, és nem csak, hanem van egy nagyon, tehát több részből áll, és mindenképpen érzelmi és értelmi intelligenciát és tapasztalatot is magába foglal. Aztán átadom a valódi kérdésnek a teret.
Ez mindenki kérdése szerintem, és így az ember kérdése is, de hogy így évről évre tényleg olvasva ezt a két evangéliumi történetet, és hogyha így elképzeljük, hogy milyen is a pásztorok élete, így volt szerencsém egyszer egy 12-es Waldorf iskolás beszámolót hallgatni, amikor egy fiatalember kiment így a mai világba a pásztorokhoz, és akkor éltek együtt, és hogy tényleg ez a természetbe kint élni, és hogy tudni, hogy mikor jön a szél és az eső, és mi kell az állatoknak, és hogyan kell ezt az egészet úgy kísérni, követni, hogy akkor az mindenkinek megfelelő legyen, a megfelelő időbe a megfelelő dolgot tenni, és hogy a természetbe élni egyszerűen, csak a szívüket, a fülüket kinyitni, és akkor élni ebbe az egységbe. És akkor sokszor gondolkodom, hogy igen, ott vannak kint a természetbe, és hallanak egy hangot, vagy valahogyan megjelenik nekik ez az angyali sereg, és akkor itt, hogyha túl műveltek lennének, akkor lehet, hogy elkezdenek kérdezgetni, vagy okoskodni, hogy akkor ez most micsoda, meg hogy is, meg úgy talán messze is van, ahová menni kell, tehát, hogy semmilyet nem tesznek, hanem nyitottan azt mondják, hogy most jön egy angyali üdvözlet, és elindulok. Tehát a szívükre hallgatnak, meg arra, ami megjelenik nekik, és mennek bátran, és nem tudják, hogy mi fog rájuk várni. Tehát nincs előképük, de hogy hallgatnak a szívükre. A bölcsek ezzel pontosan ellentétesen elindulnak nagyon-nagyon messziről, és aztán majdnem a vége előtt eltévednek. Tehát, hogy bekopogtatnak a királyi palotába, mert vagy elfáradtak az úttól, vagy nem tudom, hogy miért is kerülnek ebbe a helyzetbe, hogy akkor mégiscsak az akkori királyt kérdezik, és ezen így sokat szoktam így gondolkodni, hogy vajon mi ez, amivel meg kell tenniük ezt a kicsit ilyen varga betűt, hogy egy olyan helyen kopogtatnak, és nem jutnak el rögtön abba a házba, ahol megtalálják a gyereket, és hogy hogyan tud például a tudás néha eltévedni. És hogy a pásztoroknál nem hallunk ilyen történetet, hogy másik barlangba mentek, és nem találnak másik istállót, hanem hogy egyszerűen van egy vezetettség. És hogy ezt ma hogyan tudjuk mi, emberek, a szívünket kinyitni, és meghallani, és észrevenni, ami körülvesz minket, és hogyan tudjuk a tapasztalatainkat nem kihajítani, és aztán egy adott pillanatban nem túl logikázni, és eltévedni benne, hogy úgy, hiszen én ezt már csináltam, és tudom, és akkor ott egy picit el is alszik ez a figyelem talán, és mást teszek belőle, és hogy ezt a két minőséget hogy tudjuk ma a szívünkkel gondolkodni, és a fejünkkel meg egy melegségben érezni. Mert ha az egyiket kihajítjuk, akkor lesz egy hideg fej, ami csak gondolkodik, és tud nagyon sok mindent, vagy egy olyan meleg szív, ami meg nem gondolkodik a következményekről, és hogy ennek a kettőnek az összhangját hogy lehet ma megtalálni. És hogy jók a történetek az evangéliumból, és nagyon fontos, hogy ezeket így mint kép magunkévá tudjuk tenni, és mégis mindig le kell fordítani, hogy mit jelent ez ma nekem. Hiszen én ma már nem vagyok pásztor, és nem élek kint a réten a juhokkal, és nem is ez a cél, hogy arra felé menjünk vissza, hogy most ugyanúgy éljünk, mint akkor a pásztorok, és nem vagyok mágus se, és nem értem, amit azok a bölcsek akkor tudtak, de hogy mégis szól nekünk ma az evangélium minden szava, és hogy ez a két minőség keres valamit, ami akkor még külön volt, és most eltelt 2000 év, és hogy ma meg kell találnunk, hogy ez a különlevőség hogyan találja meg a szív és a fej útját is a bölcsesség által. Hát, hogy én azt gondolom, hogy ez a bölcsesség, hogy van a fejnek is, és a szívnek is bölcsessége, de hogy ezek együtt kell, hogy működjenek, mert ha külön válnak és elválnak egymástól, akkor az nem lesz bölcsesség.
Sokkal szebben fogalmaztad meg, mint én.
De majdnem, hogy ugyanezt akartad volna.
Igen.
Nagyon szép.
Majd te elénekled.
Remélem.
Jó. Ez még egy picit itt, mert az pont, amit most mondasz, az, hogy ezek külön voltak, vagy két különböző minőséget, bölcsességet jelenítenek meg. Ebből egy kicsit az is következik számomra, meg ahogy most mondod, és hogy most 2000 év óta máshol tartunk, másként élünk, hogy ez keres valamit, mondod, és hogy találkozni akar esetleg, vagy bennem akar találkozni, vagy hogy bennem kell ennek megtörténnie. És akkor itt hagyj hozzak egy olyan gondolatot, ami erre a befelé menetelre, vagy a kereső emberre, vagy a tudatosan kutató ember belső világára utal. Van egy kis könyvecske, amit én sokszor ilyen időtájt, karácsony előtt sokszor szoktam olvasgatni. Georg Kühlevin, Székely György írta, és nagyon egyszerű a címe, az a címe, hogy Karácsony. És Székely György a bevezetőjében beszél arról, hogy fel is olvasok egy pár mondatot belőle, mert annyira szép, és akkor gondoltam, hogy ezt megosztom. Ünnep akkor van a menny, akkor van, ha a menny átmenetileg leszáll a földre. Az év ünnepei variációk erre a témára. Karácsonykor az emberi előkészület motívuma a legfontosabb. Ez teszi lehetővé a fönt és a lent találkozását. A fönti világ készenlétben áll. Az istenek mindig adnak. Hogy az adomány eléri a földet, az a másik oldaltól, az emberek befogadási készségétől függ. Az adventi időszak a karácsonyi ünnepre való előkészület, makrokozmikus képe annak az embernek, aki a szellemi élet gyakorlására törekszik. Megjelenik benne az örök advent, az új ideák intuícióira való felkészülés képe. Eddig az idézet, de hogy ezt most azért gondoltam, hogy ide elhelyezem, mert az, amit mondtál, az valahogy errefele megy, hogy advent van. Beszélgettek itt az elődeink mindenféle erényekről. Mi is beszélgettünk itt a bölcsességről. Közeledik a születés. És akkor ezzel nincs vége, mert ezt megelőzően, ugye, ha beleveszem a sorba azt, hogy volt egy angyali üdvözlet, és jött az angyal, és megjövendölte Máriának, hogy mi fog történni. És aztán megyünk tovább, és a születés után, karácsony túloldalán, vagy a karácsonyi időszak túloldalán, ott van vízkereszt, epifánia, amikor is a vízkeresztet, a keresztelést, a Szent Szellem alászállását, a Jordán keresztelőt ünnepeljük. És hogy Székely Györgynek azért nagyon fontos számomra ez a gondolata, mert erre mutat ezt üzeni felém, hogy ezek óriási képek, ahogy ő fogalmaz, makrokozmikus képei annak, ami most nekünk a 21. században lehetőségünk, hogy hogy belsővé váljon? Vagy hogy fel tudtok, el tudjátok képzelni, vagy láttok ebben összefüggést, hogy milyen az, hogy most a pásztorok, vagy a bölcsek, a mágusok bölcsességét mi hogyan tudjuk megvalósítani. Vagy az, hogy az ünnep, vagy az ünnepre való készülődés, az most időben van eltolva. És évről évre, ugye, ahogy mondtad, ciklikusan visszatér. De hogy valójában ez arra bíztathat engem, hogy, és ezt olvasom ki ebből a gondolatból, hogy ez mindig megtörténhet, mindig lehetséges egy adventi időszak, akkor, hogyha az én lelkem, ha az én figyelmem, az én tudatom olyan irányba működik, ami a születendőt, az érkezőt próbálja befogadni. És hogy ez erre gondoltok-e valamit? Igen, tegnap, csak így gondoltam, ezt elmesélem, tegnap volt egy pásztorjáték, amit a kollégáimmal az iskolában játszottunk, és a gyerekek áhítattal figyelték. És akkor jön az angyal, és ebben a pásztorjátékban a mi megjelenítésünkben nincsen baba, nincsen gyermek, ami ki megjelenik, de jön az angyal, aki föntről kíséri le a születendőt, az újat, a gyermeket. És aztán alul ül Mária, vagy alatta ül Mária, aki ezt befogadja. Befogadja az újat, a születettet, a gyermeket. És hogy ennek a megjelenítése, vagy az ezzel való kapcsolat, erről eszetekbe jut-e valami?
Ez egy nagyon izgalmas és összetett felvetés tulajdonképpen. Nem... tehát sokat kellene rajta gondolkoznom, hogy a gondolatom végére jussak, de mégiscsak azt veti fel, hogy az a ciklikus időszemlélet, ami egy hívő ember sajátja, és egy évről évre visszatér a születéshez, vagy abba az eredeti időbe, amikor Jézus megszületett, ilyen módon össze kell kapcsolódjon azzal a lineáris időszemlélettel, amelyben a mindennapjainkat, a profán életünket éljük. És ez egy azért érdekes felvetés, hogy számunkra lelkileg lehet, hogy nem csak egy-egy ilyen ünnep alkalmával jelenhet meg egy ilyen szakrális tér és idő, hogy számomra ez egy teljesen új gondolat, amit most hallottam tőled idézetként, elgondolkoztató. Az egészen bizony, tehát teljesen olyan asszociációm van erre, mint amikor arra azt mondja valaki, hogy ezt egy nagyon kedves jó barátom mesélte, egy ápoló nőről van szó a történetben, aki mindig nagyon odaadó, vidám és jókedvű volt, tehát az esetek legnagyobb részében így találkoztak vele azok az emberek, akiket ő segített, akiket ápolt, és egyszer állítólag azt mondta, hogy hát ez azért van, mert ő mindig szerelmes. Tehát, hogy mintha az az érzés, az benne él, az belőle fakad, ahhoz nem kell feltétlenül egy külső hívás, hanem azt ő meg tudja élni. Ilyen gondolatokat vett fel ez bennem. De.
Igen, köszönöm, én is így azért hálás vagyok, és az jutott eszembe, hogy nagyon sokszor mondjuk, hogy a passziónkat éljük meg, hogy így bele is halunk, meg feltámadunk így az év során többször, tehát hogy a húsvéti eseményekkel, minthogyha gyakrabban élnénk gondolatba, de hogy ezzel a várakozással és a születéssel meg ritkábban, mert hogy ez nem olyan hétköznapi. Nem tudom, ti vagytok-e így vele, hogyha egy nehéz élethelyzetben vagyunk, akkor azt így passióként tudjuk megélni, bele is tudunk halni, és aztán, hogyha jön egy megoldás, vagy megtaláljuk azt az új erőt, akkor így feltámadunk. És hogy ez, ez van, és hogy én most én is hálás vagyok ezért, és azt gondolom, hogy ebbe tudjuk még így gyakorolni magunkat, hogy ezek az évkör ünnepei ezekkel a kozmikus szimbólumokkal szinte minden egyes pillanatban történhetnek. Hát, hogyha megtalálom a minőséget, hogy mi az angyali üdvözlet, amikor egy beszélgetésbe például egy olyan gondolat fogalmazódik meg, ami egyikünké se, és hogy így megáll a levegő, és azt érezzük, hogy ezt most nem én mondom, és nem a másik, hanem hogy valami általunk megnyilvánul, valami elhangzik, az egy picit lehet egy angyali üdvözletélmény, vagy ha valamitre így várakozni kell, és előkészíteni magunkat, mindegy, hogy az egy vizsga, egy találkozás, egy születésnap, egy csak várom haza a férjemet, és majd nem tudom, hogy hogyan tudom jól várni, vagy tehát, hogy bármi hétköznapi dolog is lehet, amiben ha ezzel a szakrális érzülettel, hangulattal tudok várakozni, akkor ott születik valami új. Valami, ami eddig nem volt. Hát, hogy ami tényleg ennek, ami érkezik le, és akkor azt valahogyan így óvjuk és ápoljuk, és ott így belül talán növekszik. És hogy ez az emberré válásunknak minden egyes születés egy ilyen pillanata lehet, ami Krisztus bennünk, amit a keresztény közösség szertartásában többször elhangzik, és hogy én magam is, amikor celebrálok is, vagy ahogy készülök, és hogyha ezt a gondolatot komolyan vesszük, hogy Krisztus bennünk van, és hogy ezt hogyan tudom megélni, és nem kell ehhez elvonulni a világtól, és nem kell pusztán csak imádkozni, mert az egész élet lehet egy nagy imádság, és az egész világ lehet egy oltár, és minden találkozás, és minden gondolat és cselekedet egy áldozati tett, és akkor az egész krisztusi évkör benne van, és nem csak Krisztus maga, hanem az előkészítőik Jánostól kezdve, és Mihály, aki most bátorít minket. Hát, hogy tényleg ott van az egész évkör minden hétköznapi pillanatban. Ott lehet. Hát, hogy az égiek várnak ránk, hogy akarunk-e feléjük fordulni, és valamit kérni tőlük, és azt mondani, hogy igen, most advent van a lelkembe, most karácsony van, és most valami születik. Köszönöm a gondolatot, nagyon szép, ezt már is jó lesz elvinni.
Jó, ez így felidézi bennem egy gondolatot, amit megint csak így a mára való készülés közben jutott eszembe. És ez ahhoz kapcsolódik, hogy azon gondolkoztam, hogy mind a ketten valamiféle megújításban vagytok. Legalábbis ez volt az én olvasatom, így magyaráztam. Szilvi honlapját olvasgatva találtam egy nagyon érdekes gondolatot, amely így hangzik, hogy akusztikus zene, szakrális hagyomány, kettős pont, jövő a múltban. És ugye most Anna is most itt a szakralitást emlegette, meg a hétköznapokban való. És akkor mindjárt elmondom a másik oldalt is, mert az volt benne az érdekes, és hagylak mindjárt, hogy akkor erről mondj valamit, de az volt az érdekes, hogy ugye ez az ének és a munkád, amivel adsz a világnak. És a másik oldalon meg Annára gondoltam, és ott pedig azt találtam a keresztény közösség honlapján, hogy a megújított szentségeket ápoljuk. Illetve volt egy másik mondat, a keresztény közösség, így kezdődött a mondat, ápolja az isteni világ közelségének megélését a szentségek által. És akkor ezen gondolkoztam, hogy tehát akkor hol van? Most is egy kicsit erről beszéltünk. Tehát a múltról beszélgettünk, Plátontól indultunk, és akkor már az evangéliumnál tartunk, ami elég öreg, és akkor az advent, és újra-újra visszatér ciklikusan, tehát akkor most csak így megemlékezünk újra, meg újra, vagy van valami jelen valóság, és akkor most arra fele mentünk, hogy talán lehetséges valami jelen valóság az embernek magának is. És akkor ezzel foglalkoztok. Népzenei hagyomány, de akkor belehozol valami mást. Jövő a múltban. A régivel foglalkozol, a vallás, hát ez milyen régi dolog, és akkor ráadásul az evangéliumok. Úgyhogy erről mondjatok valamit nekem, hogy a múlt, a jövő, a megújítás.
Ez a gyönyörű megfogalmazás, ez bevallom, hogy nem tőlem származik.
Idézőjelben hanem, van a honlapon
igen,
is, tehát...
Heidő Györgytől, aki a Pécsi Tudományegyetem professzora, és jelenleg a bölcsészkarnak a dékánya is. A Szator Kvártetben zeneszerző, ahol ő kortárs zenei köntösbe bújtat kora középkori latin himnuszokat, illetve most már magyar imádságokat is, de az előző albumunk ilyen kora középkori latin himnuszokat tartalmazott, amelyek Szent Ambrus által írt himnusz példájára írottak, ambrosiánus költemények, és csodás módon a teremtés hét napjának a minőségeit, momentumait kapcsolják össze az egyén személyes érzéseivel, gondolataival, földi életével. Ezek a himnuszok, estéli imádságok egyébként. De ez a mondat több vonatkozásban vagy olvasatban mégis igaz lehet egyéb muzsikákra is, amiben részt veszek és amiben dalolok. Nórival is, most majd itt az elkövetkezendő órában, egészen a 12-13. Századig megyünk vissza, és már, és nyilvánvalóan próbálunk egy olyan megfogalmazást találni ezeknek a daloknak, amely szerintünk hiteles az adott korhoz, hiteles az adott dalhoz, és ugyanakkor mégis hiteles ma is, a 21. században. Olyan mondani valót, olyan dallamokat, olyan szövegeket hordoznak ezek az alkotások, amelyek a maguk nemében örökérvényűek, és azt gondolom, hogy ezért mindenképpen érdemes őket felmutatni és megmutatni a világnak. Különböző nemzetek karácsonyi dalaiból, illetve Máriához kötődő énekeiből válogattunk. De hogy visszatérjek az eredeti gondolathoz, azt hiszem ez egy fontos része a munkámnak, hogy a több száz, sok száz évvel ezelőtti dallamok, szövegek hagyományosan adódnak tovább, aztán leíródnak, újra bekerülnek egy közösségbe, szájhagyomány útján is terjedtek, de az írásos források alapján is variálódtak, és egy nagy európai kultúrtérben mindenfelé vándoroltak, lehetnek ezek csak instrumentális dallamok, aztán hirtelen átváltanak világi szöveggel, majd egyházi szöveggel jelennek meg. Szóval ez egy gyönyörű, nagy, szövevényes fa, amely mégis egy nagy gyökérből táplálkozik, és ilyen módon összefügg a gyökerétől az utolsó kis bimbóig. Így aztán azt gondolom, hogy nagyon, nagyon szépen megjeleníthető, és tehát ma is nagyon érvényesek ezek a dalok és mondani valók.
Milyen jó, hogy te ezt felismered, mert valójában csak úgy válhatnak érvényes, hogy ezt felismeri valaki, és akkor el tudja mondani és énekelni nekünk. Jó.
Ahhoz tudok így kapcsolódni, olyan szép, ahogy mondtad, hogy van egy örök érték ezekbe a dalokba, és hogy hiteles a 21. századba, tehát hogy úgy előadni, és hogy azt gondolom, hogy a vallás terén is, hogy a vallás is nagyon, nagyon idős, és hát hogy az emberek, amikor a szellemi világra, az Istenre gondoltak, akkor az egy vallásos érzület volt nagyon-nagyon régóta, és a vallás is nagyon sok átalakuláson megy át, és hogy a 21. századnak mi az, ami hiteles a ma emberének, azt próbálja a keresztény közösség a megújított szentségeken keresztül adni. Mert hogy ami 2000 évvel ezelőtt hiteles volt az akkori embereknek, azóta nagyon sokat változott a világ, és hogy nagyon sok mindenem ment keresztül a művészet is, és a vallás is, és hogy ezt folyton kutatni kell, és megtartani az örök értékeket, tehát hogy azt nem kidobni, de hogy mégis megújítani, hogy ez ma befogadható legyen, és szóljon a ma emberének. És én így személyesen, és talán ez a bölcsességhez is így vissza, nagyon sokszor elhangzik a mi megújított szertartásunkba, hogy fogadjátok be gondolkodásotokba. Tehát, hogy ez egy vallás, egy hit, de hogy megszólítja az ember értelmét is, mert hogy nem az a cél, hogy elválasszuk a fejet a szívtől, vagy a vallásos áhítatot attól, hogy én gondolkodó ember is vagyok, hanem hogy ennek az egységét megtalálni. És nagyon sokat foglalkozom így az utóbbi időben Aquinói Szent Tamással, és hogy már Tamás maga a 13. században küzdött, és mindenféle beszédeket tartott, és az ideológiájában ezt mondta, hogy nem szabad a vallást és a fejet elválasztani, mert olyan, mintha lenyakaznád az embert. Tehát, hogy a logika, a gondolkodás és a vallás az igenis összekapcsolható, és ezek megtermékenyítik egymást. És hogy ezzel ma is még dolgunk van, mert nagyon sokan azt gondolják, hogy a vallásos emberek beülnek egy szertartásra, és akkor ott majd jó lesz, valaki megmondja nekik, hogy mit kell csinálni, és nem kell a saját gondolkodásukat használni, vagy a saját fejüket, de hogy ez ma már nem így igaz. Tehát, hogy egy kisgyereknek igen, elmondom, hogy mit kell tenni, és hogy a vallások is így növekednek, és hogyha most azt mondjuk, hogy 21 éves mondjuk az emberiség, ha a 21. századot vesszük, mint példa, egy 21 éves fiatalnak már nem lehet azt mondani, hogy neked ezt meg ezt kell hinni, ez meg ez a törvény, és ezt be kell tartani, és nem szabad kérdezni, hanem hogy igenis kérdezni kell, gondolkodni, és ebben a gondolkodásban a szíverőket is megmozgatni, és azt mondani, hogy igen, én ezt most hiszem, mert tudom, vagy tudom, mert hiszem, és a kettő együtt erősíti egymást. És hogy talán így vissza ez a múlt meg a jövőhöz, hogy tényleg az értékeket nagyon fontos megtartanunk, de azt mondani, hogy én is más vagyok ma, mint tegnap voltam. És hogy ezt tiszteletbe tartani, és azt mondani, hogy valamit tapasztaltam, valamit máshogyan gondolok, valahogyan máshogyan élem ma már, máshogyan fogom elénekelni ma, mint 2 évvel ezelőtt, vagy 5 évvel ezelőtt, és hogy ezeket beépíteni. Tehát, hogy nem kidobni azt, ami érték, de nem megállni ott, ahol azt mondom, hogy ez már tökéletes, és nincs tovább, hiszen akkor nincs értelme a földi életünknek, hogyha már nem akarunk tovább fejlődni. És hogy hogyan jön a múlt, és hogyan jön a jövő egy pontba, amikor találkozik, hogy hozok valamit, képességeket, hagyományt, nem tudom, valami jön a jövőből is felém, hogy még mivé válhatnék, tehát hogy ez a törekvés, hogy ezt lehet még jobban, még bölcsebben, még inkább tiszta fejjel, meleg szívvel, meleg fejjel, tiszta szívvel, és hogy e felé így törekedni, és most van egy pont, amikor a múltat és a jövőt össze tudom kapcsolni, és azt mondom, hogy most, ezt teszem. Ma éppen ez volt a prédikáció a szertartás alatt, és tényleg nagyon, tehát hogy sokat foglalkoztam ezzel a képpel, hogy ma nem csak az anyaggal és a térrel küzdünk, hogy az anyaghoz kötöttségünk, vagy mennyire tudunk az anyagtól elvonatkoztatni, hanem az idővel is. Mert hogy egy csomó minden jön az életünkbe, ami vagy sürgetni akar, vagy így elodázni, hogy most még nem, még csak vár csak, vagy pedig túl gyorsan most azonnal tenni kell, és hogy mindkettő lehet egy nagy csapda, hogy ha valamit elszalasztok, mert nem vettem észre, hogy ennek most ott lett volna az ideje, vagy valamit túl gyorsan akarok, és még nem érett meg. Tehát, hogy még nem töltötte ki mondjuk ezt az adventi várakozós időszakát, és úgy akarom, hogy megszülessen. Tehát, hogy ez az idő egy nagy titok szerintem, sok-sok titok mellett, és hogy szép, ahogyan a múlt és a jövő összekapcsolódik bennünk. Tehát, hogy én most emberré akarok lenni, és most itt vagyok a Földön, és van egy múltam is, és törekszem egy jövő felé.
Hát lassan a vége felé közeledünk, úgy érzem, a beszélgetésnek. Az elején mondtál egy ilyet, hogy a korábbi erények vagy kiválóságokkal kapcsolatban mennyi mindent tudnál mondani.
Igen.
Jó.
No, de azért szerencsére csak kettőt az idő, de hogy, így a bölcsesség.
Igen, hogy de hogy azért mégiscsak elég sokat beszélgettünk így most a bölcsesség kapcsán. És hogy még így van valami gondolatotok, hogy most akkor mivel kerekítsük le? Így azon gondolkoztam, hogy így a hétköznapok, most arrafele kanyarodtál megint, hogy akkor a hétköznapokban hogy tudunk létezni, hogyan élünk. Szilvi is említette ezt a ciklikusságot, a visszatérést, de a lineáris időt, foglalkoztok a múlttal, szövegek formájában, dalok formájában, ez hogyan jön a jövő felé, az múltunk és a jövőből felénk áramló lehetőségek, vágyakozás. Hogyha a bölcsesség, így a mindennapi bölcsességeink, vagy bölcsesség a mindennapokban, mondhatunk ilyet, vagy mikor lehet ezt így alkalmaznunk?
Én így hálás vagyok ezért a felkérésért és a bölcsességért, és hogy Plátónnál meg tudtam ezt nézni, és most nem tudom pontosan idézni, de amikor így ezt találtam, hogy az ember önmagát, ha legyőzi, azt nevezhetjük bölcsességnek, és hogy tényleg ez az önmagammal találkozni, és akkor észrevenni, hogy mi az, amit már tudok, milyen képességeim vannak, de hogy mivel küzdök még, és ahhoz igent mondani, és akkor azt mondani, hogy igen, én még mindig úton vagyok, hiszen élek, és még itt vagyok, és van feladat, és hogy ez az önmagamat leküzdeni jó értelembe vettem, tehát hogy tudni, hogy még nem vagyok tökéletes, nem is szeretnék az lenni, és hogy látni ezeket, hogy hol van még feladat. Ezzel szerintem mindegy, hogy ünnepnap van, vagy hétköznap, ebből egy életen át kitarthat.
Igen, hát ez egészen biztos. Hogyha úgy sincs más feladat, mint nap, az, hogy egy kicsit előre lépjünk abban, hogy megértsük a világrendjét, a működésünket, azokat az erőket, dinamikákat, amik nap mint nap hatnak ránk, és amit mi magunk is természetesen befolyásolunk. Amíg beszéltél, addig gondoltam, hogy Grillus Daniel muzsikálhatná a Teljesség felé című album számtalan sorát mai napon is. Vigyázz, hogy világosat gondolsz-e, vagy sötétet, mert amit gondoltál, megteremtetted. Úgyhogy a bölcsesség felé talán azon az úton haladhatunk, hogy próbálunk nap mint nap számot vetni, mérlegelni, megérteni, elfogadni, jót gondolni.
Úgy legyen. Jó. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy így együtt lehettünk ebben a 45-50 percben. És köszönjük mindenkinek, aki szintén velünk tartott. Szilvia már említette Nóri nevét, Király Nóra.
Így van.
Hárfa művész. És Bognár,
hárfás
énekes, és Bognár Szilvia koncertjét hallhatják azok, akik még velünk tudnak maradni. És köszönjük, hogy velünk tartottak, és akkor mindenkinek kívánunk további szép és áldott adventi készülődést, illetve ünnepi időszakot, olyan értelemben is, ahogy itt beszélgettünk erről, hogy ez az ünnep újra meg újra megélhető legyen számunkra, nem csak a naptári időszakban, hanem akkor, amikor szükségünk van az egyéni fejlődésünk, vagy a jelen hozta szükségességek közepette is. Akkor
köszönjük
szépen, minden jót kívánunk!